14. fejezet. Az erdő lovagjával történt kaland folytatása. A történet azt mondja, hogy társalgásuk során az erdő lovagja így szólt Don Quixotéhoz. Szóval, lovag úr, ki kell mondanom, hogy a sors úgy akarta, vagy talán helyesebben, szívem szavára hallgatva, beleszerettem a páratlan Casildea de Vandalidába. Páratlannak mondom pedig, mivel csak ugyan páratlan, akár termetét, akár rangját vagy szépségét tekintsük. Ez az említett Casildea azzal viszonozta hódolatomat, srajongásomat, hogy úgy bánt velem, mint Héraklésszel a mostohája. Mind több meg több, egyre nagyobb veszedelmekbe hajszolt, mindannyiszor megígérte, hogy a következő feladat szerencsés befejezésével én is elérem óhajtott célomat. Így aztán annyira felszaporodott a sok teendő, hogy csak ugyan se szeri, se száma, és én nem tudom, melyik lesz a legvégső, hogy forró óhajtásom teljesülésének kezdetévé legyen. Egyszer azt kívánta, vívjam meg párbajban a híres szevillai óriás leánnyal, Grinaldával, aki oly kemény s erős, mintha ércből volna, s bár helyéről sohasem távozik, a legingatabb és legállhatatlanabb hölgy a világon. Jöttem, láttam, győztem, és megfékeztem. Mozdulatlanná tettem Giraldát, mint hogy a szél több mint egy hétig mindig éjszakról fújt. Más alkalommal meg az volt a kívánsága, mázsáljam meg az ősrégi, hatalmas, guiszandó kőbikákat, ami inkább napszámoshoz, nem pedig lovakhoz illő munka. Máskor megint azt parancsolta, ugorjam alá a kabrai sziklatorok fenekére. Hallatlan és borzasztó veszedelem. És tudósítsam körülményesen, mit zár magába a sötét mélység. Giraldát megbénítottam, a guszandói bikákat megmértem, a kabrai sziklatorokba beugrottam, s mélységének titkait földerítettem. De azért az én reményei most is csak holt remények, az ő közönye és állandó szeszélye pedig még egyre élő közöny és állandó szeszély. Végre legutóbb azt követelte, járjam be Spanyolország minden tartományát, s kényszerítsek minden barangoló kóborlovagot, hogy bevallja, minden élő szépség között Casildea a legszebb, hogy én vagyok a világ legszerelmesebb s leghősiesebb lovagja. Kívánságának hódolva bejártam már Spanyolország nagy részét, legyőztem akárhány lovagot, mert elég vakmerőek voltak, hogy ellentmondjanak. De a legbüszkébb arra vagyok, s legfőbb dicsőségemnek tekintem, hogy párbajban legyőzzem azt a nagyhírű lovagot, Don Quixote de la Manchát is, és kicsikartam belőle a vallomást, hogy az én Casildeám szebb, mint az ő dulcineája. Ezt az egy diadalmamat úgy tekintem, hogy a világ lovagját legyőztem, mert ez az említett Don Quixote csak ugyan legyőzte valamennyit. Ha tehát én meg ő rajta diadalmaskodtam, az ő híre neve, dicsősége átszállott érjám. Annál jobban magasztalják a győzőt, minél nagyhírűbb az, akit legyőzött. Úgyhogy Don Quixote számtalan hőst tette, most már mind az enyém, s mind nekem tulajdonítják. Don Quixote alig tudott hova lenni bámulatában az erdő lovagjának szavait hallva. Százszor meg akarta hazudtolni, s már a nyelvehegyén volt, hogy szemébe mondja, hazudik, de még tűrtőztette magát, amennyire lehetett, hogy a lovak kénytelen legyen bevallani hazugságát, s végre így szólt hozzá. Hogy kegyelmet tisztelt lovag úr, Spanyolország, sőt az egész világ kóbor lovagjainak nagy részét legyőzte, az ellen nincs semmi kifogásom. De kétségbe kell vonnom, hogy Don Quixote de la Manchát legyőzte volna. Meg lehet, hogy más valakit tartott Don Quixote-nak. Bár nem sokan hasonlítanak hozzá. Hogyan lehet ebben kételkedni? Kiáltott fel az erdők lovagja. A csillagos égre mondom, hogy én Don Quixote-val küzdöttem, legyőztem és megadásra kényszerítettem. Magas termetű, sovány képű, csontos, szikár ember. A haja már deresedik, orra kisé hajlott sas orr, s alatta nagy fekete kajla bajuszt visel. Barangolásában a búsképű lovag nevet vette föl, s fegyverhordozója egy Sancho Panza nevű parasztember. Ő maga egy híres hadiménen, Rosinante hátán nyargal, skantárát kormányozza. Szívehölgye pedig egy bizonyos Dulcinea del Toboso, akit előbb Aldonza Lorenzónak hívtak, mint ahogy az enyémet is Casildea de Vandaliának hívom, mert a neve Casilda, származására nézve pedig andalúziai. Ha még ez sem elég igazságom hitelére, itt ez a kard, majd hitelt szerez, még a hitetlenséggel szemben is. Csillapuljon, lovag úr, mondta Don Quixote, s hallgassa meg, amit mondani akarok. Tudnia kell, hogy az említett Don Quixote nékem legbensőbb barátom. Elannyira, hogy majdnem azt mondhatom róla, úgy szeretem, mint tulajdon magamat. Kegyelmet pontos leírása után csak ugyanazt kellene hinnem, hogy kegyelmed őt győzte le, de számomra szemmel láthatóan és kézzel foghatóan világos, hogy ő semmi szín alatt nem lehetett, ha csak, lévén igen sok varázsló ellensége, különösen egy üldözői folytonosan, ne talán valamelyik varázsló nem öltötte fel az ő alakját, és le nem győzette magát, hogy megfossza nagy hírétől, melyet kitűnődött az ismert föld egész kerekségén megszereztek és megteremtettek számára. Ennek bizonyságára pedig még azt is felhozhatom, hogy íme alig harmadnapja ugyancsak e varázslók a bájos Dulcinea a személyét és alakját is átváltoztatták, közönséges Ruth Por leánya. Meg lehet, hogy Don Quixotét is így varázsolták el. S ha még ez mind nem elég, hogy meggyőzzem kegyelmedet állításom igazságáról, íme itt áll Don Quixote személyesen, és ki ott fegyverrel is megvédeni, gyalog vagy lóháton, vagy amit kegyelmednek kedve tartja. Erre a szavakra Don Quixote kihúzta magát, kezét kardja markolatára tette, s várta, mire a határozza el magát az erdő lovagja. Ez pedig épp oly nyugodt hangon így válaszolt. A jó fizetőnek nem fáj a zálog. Aki önt, Don Quixote uram, elvarázsolt alakjában még egyszer legyőzte, azzal a reménnyel kecsegteti magát, hogy saját valóságában majd másodszor is legyőzi. Mint hogy azonban nem járja, hogy a lovagok éjnek idején keljenek fegyverre, mint a tolvajok és utonálók, várjuk be a hajnal hasadását, hogy a nap is tanúja legyen küzdelmünknek. Csak azt a feltételt szeretném kikötni, hogy a vesztes fél köteles legyen a győztes minden kívánságát teljesíteni, amennyiben ez a kívánság nem ellenkezik a lovagi illedelemmel. Teljesen egyetértek a kikötéssel és a föltétellel, válaszolta Don Quixote. És azzal fegyverhordozóikhoz mentek, akik még most is javában horkoltak, abban a helyzetben, ahogy az álom meglepte őket. Felkeltették őket, s megparancsolták, tartsák készen a lovakat, mert mihelyt virrad, véres és gyilkos párbajt akarnak vívni. E hír hallatára Sanchónak ilyetében még a szája is tátva maradt, annyira féltette urát azok után, amiket az erdő lovagjának fegyverhordozójától hallott, gazdája hősiességéről. A csatlós szótlanul ment, hogy összeterelje az állatokat, azonban a három ló s a szamár egymást már megszagolván, mind egy rakáson állott. Útközben az erdei csatlós így szólt Sanchóhoz. Ugye tudja kegyelmet, hogy Andalúziában az a szokás, hogy az ilyen viaskodások alkalmával a szemtanúk se tegyék ölbe a kezüket, míg a hozzájuk tartozó felek egymással tusakodnak. Azt akarom mondani más szóval, készüljön fel kegyelmed, hogy míg majd uraink vívnak, nekünk is meg kell tapogatnunk egymást, de úgy, hogy kékje zöldje maradjon. Na hiszen, fegyverhordozó úr, válaszolt Sancho, ez a szokás megjárhatja zsiványok meg verekedők között, de hogy a kóborlovagok fegyverhordozó is, ahhoz tartsák magukat, azt nem hiszem. Én legalább sose hallottam a gazdámtól semmi ilyen szokásról, márpedig ő könyv nélkül tudja a kóborlovagság minden törvényét. Egyéb iránt még ha úgy volna is, hogy a fegyverhordozóknak kutya kötelességük, maguknak is dulakodniuk, amíg uraik dulakodnak, én még se állnék szívesebben megadom a bánat pénzt, amit az ilyen békességesebb indulatú fegyverhordozókra kiszabnak. Tudom, hogy ez nem rúghat többre 2 font viasz áránál, s én szívesen leteszem, mert még így is olcsóbb lesz, mint amennyibe a tépés kerülne, amit a fejemre kellene raknom, mert számolok vele, hogy ketté hasítja. Aztán meg én nekem már csak azért se lehet viaskodnom, mert kardom sincs, mint hogy soha életembe se kötöttem az oldalamra. Ezen igen könnyen segíthetünk, felelt az erdei csatlós. Van nálam 2 vászonzsák, egyik akkora, mint a másik. Kent fogja az egyiket, én meg a másikat, s elzsákoljuk egymást egyenlő fegyverekkel. Ebbe már beleegyezem, mondta Sancho, mert így inkább csak kiporoljuk egymást, mint sem megsebesítjük. Azt már nem, válaszolta másik. hanem hogy a szél kinek kapja kezünkből a zsákot. Valami fél tucat csinos, lapos követ kell elébb beléjük hánynunk, de úgy, hogy egyikünké se legyen se könnyebb, se nehezebb, mint a másiké. Így aztán jól megrakhatjuk egymást, anélkül, hogy valami nagy bajt okoznánk. Úgy, mondta Sancho. Eszem a lelkét, de jól eltalálta, komám uram. Lám, milyen puha prémmel, lágy párnával akarná kibélelni a zsákját, csak a fejét ütni az embernek, hogy meg ne sántuljon. Hát, én nem verekszem, tudja, ha mindjárt sejem gubóval tölti is meg az acskóját. Üssék, verjék egymást az uraink, ha kedvünk tartja. Mi meg együnk, ígyunk, vigadjunk. Úgy is van az időnek gondja rá, hogy életünket elnyisszantsa. Ne sietessük a végét. Majd leesik, ha megérik. Márpedig ha törik, ha szakad, válaszolt az erdei csatlós, legalább fél óra hosszat okvetlenül verekednünk kell. Nem én, egy minutáig se, felelte Sancho, hiszen csak nem leszek olyan goromba meg áládatlan, hogy hajba kapjak, hiszen csak az imént ettem, ittam, vígattam kelmeddel. Ráadásul bosszú és harag nélkül. Ki az ördög akarna veszekedni, csak úgy potyára? Majd segítek én azon könnyűszerrel, mondta a másik. Nevezetesen úgy, hogy mielőtt a dulakodáshoz fognánk, én sutyomban odalopozom kelmethez, és kétszer-háromszor úgy képen felejtem, hogy a lábam elérogyik, ami tudom, majd felébreszti a haragját, de úgy aludnék is, mint a juhászbonda. Tudok ez ellen én is valamit, szólt Sancho, ami egy paraszt hajszállal se áll hátrább a kelmedénél. Fogok egy vendégmarasztalót, s előbb, hogy sem az én haragomat felébreszteni, egy pár suhintással úgy eltalálom, hogy tudom Istenem, föl nem ébred hamarabb csak a más világon. Ott majd megtudja, nem vagyok olyan ember, hogy akárki is az orromnál fogva cibálhasson. Azért hát jó lesz, ha mindenki résen áll, bár derekabb lenne, ha kiki aludni hagyná a maga haragját. Mert nem lehet tudni, kiben mi lakik. Kicsiny ember, nagy bot. A kis csupor hamar felforr. Sokan mennek gyapjúért, s nyírtan jönnek vissza. Az Isten megáldotta a békességet, s megátkozta a versengést. Mert ha bezárt, megszorított, megnyaggatott macska is oroszlánná lehet. Isten a megmondhatója, hogy én, aki ember vagyok, mivé nem lehetek. Azért tehát jó előre csak azt akarom mondani, komám uram, hogy ha baj lesz, nem én felelek érte, hanem kelmet. Jó, jó, válaszolt az erdei csatlós. Holnap is nap lesz, s akkor majd meglátjuk. Eközben a fákon ezer meg ezer apró madárka csicsergett már. Sokféle vidám hangicsálásukkal köszöntötték, s üdvözölték az üde hajnalt, amint a kelet kapuján és erkélyein már-már meg akarta mutatni ékes arculatát, fürtjeiről véghetetlen számú gyöngyöt hullatván alá, s a füvek az édes nedvben megfürödve, mintha maguk is töménytelen sok, apró fehér gyöngyszemet virágoztak volna. A fűzekről illatos manna csepegett, a források mosolyogtak, a patakok mormoltak, az erdők örültek, s a réteg díszbe öltöztek a hajnal érkeztével. Azonban alig, hogy a nappal elegendő világosságot szolgáltatott, hogy a tárgyak láthatókká s egymástól megkülönböztethetőké váljanak, íme Sancho Panza szemében legesleg először is az erdő lovagja fegyverhordozójának orra ötlött, amely akkora volt, hogy gazdájának majd az egész testét beárnyékolta. S csak ugyan mondják is, hogy égtelen nagy orvala, közepén hajlott, telisdett tele bibircsókokkal, s olyan szederjes, mint a padlizsán. Két hüvelykel alább ért szájánál, s nagysága, színe, bibircse és görbülete úgy elrútították az arcát, hogy amint Sancho meglátta, keze lába remegett, mint akit a korság tör. S megfogadta magában, szívesebben kiáll egy tucat pofoncsapást, sem hogy megharagudjék, hogy ezzel a madári esztővel birokra kerjen. Don Quixote is végignérte ellenfelét, s látta, hogy sisakja a fején van már a lebocsátott rostéllyal, úgyhogy arcát ki nem vehette. Az azonban látszott, hogy izmos ember, habár termete nem magas. Páncélja fölött valami köpenyt vagy általvetőt viselt, úgy látszott tiszta aranyszövetből, számos apróbb tündöklő tükörfolttal. Külseje mutatós volt, és fölöttébb úrias. Sisakján sárga, zöld és fehér tolbokréta lengedezett. Egy faderekához támasztott dárdája igen hosszú és vastag volt, s erős vashegye arasznyinál hosszabb. Don Quixote mindezt látta, megfigyelte, s a látottakból és megfigyeltekből azt következtette, hogy az említett lovagnak igen erősnek kell lennie. Mégsem ijedt meg annyira, mint Sancho Panza, sőt, ellenkezőleg, nemes tartással így szólt a tükrök lovagjához. Ha küzdelem lobogó kedvében, lovag úr, udvariassága el nem hanvadt, kérem szíveskedjék kisé fölemelni sisakja rostéját, hogy megláthassam, vajon arca összhangban van-e délceg megjelenésével. Akár nyertes, akár vesztes lesz kegyelmed a párbajban, válaszolta tükrök lovagja, akkor is elég ideje marad, hogy megláthassa arcomat. S ha most nem teljesítem kívánságát, ennek az az oka, hogy igen sérelmesnek tartanám Kazildea de Vandaliára nézve a sisakrosté fölemerésére pazarolt időt, hisz annyival is késleltetni a vallomás kicsikarását, melyet tudvalevőleg kegyelmettől követelek. De hát legalább addig, amíg lóra ülünk, szól Don Quixote. Megmondhatja, lovag úr, én vagyok-e csak ugyanaz a Don Quixote, akiről azt állította, hogy legyőzte. Erre nézve annyit mondhatok, válaszolta tükrös, hogy a legyőzött lovakhoz kegyelmed annyira hasonlít, mint egyik tojás a másikhoz. Mint hogy azonban kegyelmedet, amint mondja, varázslók üldözik, nem merem határozottan állítani, hogy kegyelmed volt-e valóban, vagy sem. Ami engem illet, felelte Don Quixote, nekem ez elég, hogy meggyőződjem kegyelmed csalódásáról, és hogy kegyelmed is belássa tévedését, csak ide a lovakkal s gyorsabban, mint ahogy sisakrostéját felemelhette volna, ha Isten, ha imádottam és karom el nem hagy, majd meglátom én kegyelmed arcát, s kegyelmed majd belátja azt, hogy nem én vagyok a legyőzöttnek, gondol Don Quixote. Erre félbeszakadt köztük a szóváltás, lóra pattantak, s Don Quixote megragadta Rosinante kantárját, hogy a támadáshoz szükséges távolságra jusson. Hasonlóképp cselekedett a tükrök lovagja is. Azonban Don Quixote nem lehetett még 20 lépésnyire sem, midőn a tükrök lovagja visszahívta, erre megint közelítettek egymáshoz, s tükrös pedig így szólt. Ne feledje, lovag úr, hogy párbajunk feltétele az, hogy, mint már említettem, a vesztes fél köteles teljesen meghódolni a győztes akaratának. Tudom, válaszol Don Quixote. Azonban azzal a kikötéssel, hogy a legyőzöttnek csak az szabad rendelnie és parancsolnia, ami a lovagság korlátain túl nem terjed. Igen, természetes, fejeselt a tükrök lovagja. Ebben a pillanatban látta meg Don Quixote a fegyverhordozó ormányát, s látta őt magát sem kisebb csodálkozás fogta el, mint előbb Sancsót, el annyira, hogy valami csodaszörnynek gondolta, vagy olyan újfajta embernek, amilyet eddig még nem ismertek a világon. Amint Sancho látta, hogy gazdája tért fogni távozik, semmi áron sem kívánkozott magára maradni a nagyorrúval, félt, mert ha a tükrös lovag fegyverhordozója csak egyetlen egyszer megtalálja legyinteni orrával az övét, akkor már az ő küzdelmének vége lesz, mert vagy az ütéstől, vagy az ijegységtől földre roskad. Ezért hát ura után szaladt, s Rosinante egyik kengyel szíjába kapaszkodott, mikor pedig észrevette, hogy gazdája már fordulni szándékozik, így szólt hozzá. Az Isten áldja meg, drága uram, billentsen fel engem, kérem, arra a tölgyfára, mielőtt még támadásra indulna. Onnan sokkal biztonságosabban, de meg jobban is láthatom majd, mint a földről kegyelmed vakmerő viaskodását ezzel a lovaggal. Vagyis az igazat megvalva, szól Don Quixote, azért szeretnél a kakas ülőre felkuporodni, hogy minden veszedelemtől mentesen láthasd a bikákat. Mi tagadás, uram, felelt Sancho, a csatlós égtelen orra úgy meglepett, de meg is ijesztett, hogy nem merek a közelében maradni. Csak ugyanakkora is, mondta Don Quixote, hogyha nem az volnék, aki vagyok, magam is megdöbbennék tőle. Jer hát, fölsegítlek oda, ahová kívánkozol. Amíg Don Quixote azzal vesződött, hogy Sanchót a para tölgyre segítse, a tükrök lovagja már elegendő távolságra vonult vissza, s gondolván, hogy Don Quixote is eképpen cselekedett, semmiféle trombitaszóra vagy egyéb jeladásra nem várva, megfordította lovát, ez nem volt sem futósabb, sem szemrevalóbb Rosinanténál, s a tőle telhető legnagyobb sebességgel, tudnélik lassan kocogvást, szembeindult ellenfelével. Mikor azonban meglátta, hogy Don Quixote azzal foglalatoskodik, hogy Sanchót a fára szuszakolja, egyszerre megrántotta kantárszíját, s a félúton megállt. Jóságát mély háládatossággal fogadta a paripa, mint hogy úgyis alig bírt volna megmoccanni. Don Quixote, mert úgy látta, hogy ellenfele vágtatva közelít, nagy hirtelen belevágta sarkantyúját Rozinante soványságtól homorú két oldalába, s ez annyira megvadította a paripát, hogy, miként a történet elbeszéli, most az egyszer csak ugyan neki iramodott, mégpedig máskor csupán lassú kocogás volt a futása. Most hát soha nem látott hevességgel száguldott előre, ám a tükrök lovagja megfenek lett, tövig nyomta ugyan sarkantyúját a lovába, de még egy arasznyira sem tudta elmozdítani helyéből, ahol négy lábát megvetette. Ebben a kedvező pillanatban így szerencsés körülmények között rohanta meg Don Quixote az ellenfelét, amint éppen lovával bajlódott meg lándzsájával, mert sehogy se bírta nekiszögezni. Don Quixote észre sem véve az ellenfél szorultságát, könnyűszerrel s minden veszedelem nélkül rajta üthetett hát a tükrök lovagján, neki is rontott olyan erővel, hogy ugyancsak pogányul lelökte rováról. A tükrös hanyat vágódott a földön, se a keze, se a lába meg se mozdult, mintha meghalt volna. Alig, hogy Sancho meglátta a lovag bukását, lecsúszott a tölgyfáról, s rohant, amint csak a lába bírta a gazdájához. Ez már leszállt Rozinantéról, odalépett a tükrök lovagja mellé, megeresztette sisakja állazóját, hogy lássa, meghalt-e, s ha még él, levegőhöz juttassa. És íme, látta, de ki tudná csodálkozás, ámulat és meglepetés nélkül hallani, mit látott? Látta, így szól a történet, a bakkaleuras, Sanson Carrasco arcát, tulajdonképét, saját vonásait, teljes valóságukban, s amint látta, nagy harsányon felkiáltott. Ide, Sancho, nézd, mély hihetetlen látomány! Siess, fiam, s lásd, mire képes a bűvölés, a boszorkányság és a varázslók! Sancho odaérkezett, s amint a babéros Carrasco arcát meglátta, vetett magára ezer keresztet, s dadogott ezer fohászt. A földre terített lovag eközben az élet legkisebb jelét sem mutatta, Sancho pedig végre így szólott urához. Én amondó vagyok, uram, ne is gondolkozzunk sokat, hanem fogja azt a kardot, és üsse torkába ennek a Sanson Carrasco formájú babérosnak, hát ha valami varázsló ellenségét teszi el lábalól. Jól mondod, jegyezte meg Don Quixote, ennyivel is kevesebb az ellenség. S kardot rántott, hogy Sancho tanácsának és figyelmeztetésének engedelmeskedjék. Ekkor azonban a tükrök lovagjának fegyverhordozója rohant feléjük, de most már az elrútító orr nélkül, s hangos szóval kiáltotta messziről, gondolja meg, mit tesz Don Quixote uram! Jó barátja a bakkaleurus, Carrasco Carrasco fekszik lábánál. Én meg az ő lovásza vagyok. Sancho odanézett, s nem látva többé előbbi rútságát megkérdezi. Hát az orrod? Amaz így válaszolt. Itt van a zsebemben. És azzal jobb zsebébe nyúlva, kihúzott ott kemény papírból készült, és leírt módon festett áll orrot. Sancho nézte, nézte mindegyre, míg végre nagy csodálkozással fel nem kiáltott. Szentséges Szűz Mária! Akármi legyek, ha ez nem Tomé Szesziál, szomszédom és komám. De még mennyire az vagyok, válaszolt az orfosztott fegyverhordozó. Tomé Szesziál vagyok, kedves barátom és komám, Sancho Panza, s mindjárt elmondom, milyen úton módon, ösvényen és kerülön jöttem idáig. Addig azonban kérje meg komám uram a gazdáját, hogy ne bántsa, ne sértse, ne ölje, gyilkolja a lábánál fekvő tükrös lovagot, mert ez a boldogtalan vakmerő senki más, mint a mi földink, a bakkaleurus, Sanson Carrasco. Eközben a tükrös lovagja is magához tért. Ekkor Don Quixote az arcának szögezte kivont kardja helyét, és így szólt hozzá. Halál, fia vagy lovag, ha el nem ismered, hogy a páratlan Dulcinea del Toboso százszor szebb, mint a Casildea de Vanhidát. S azon felül meg kell ígérned, hogy ha viadal és bukás után még életben maradsz, elmélj Tobozóba, megjelensz előtte üzenetemmel, hogy úgy cselekedjék véled, ahogy kedve tartja. Ha pedig szabadon bocsát, azonnal fel fogsz keresni engem, hőstetteim nyoma lesz a vezetőd, hogy tartózkodásom helyéhez juss, s akkor híven elmondod, mi történt köztetek. Ezek a feltételeim, miként párbajunk előtt megszabtuk, és nem hágják át a kóborlovagság törvényeit. Elismerem, szólt a leterített lovag, hogy Dulcine Adel tobozó leányasszonynak elfeslett, sáros cipője is többet ér, mint Kazilde a rosszul fésült, bár tisztán tartott szakálla. Megígérem, hogy mindelőtte, mind azután kegyelmed előtt megjelenek, s részletes és kimerítő tudósítást nyújtok mindarról, amit kegyelmed követel. Még azt is hinned és vallanod kell, tette hozzá Don Quixote, hogy az a lovag, akit legyőztél, nem volt, s nem is lehetett Don Quixote de la Mancha, hanem más, és csupán hasonlított hozzá. Jó magam is hiszem és vallom, hogy te bármennyire hasonlítsz a bakaleus Sanjón Carrascóhoz, nem ő vagy, hanem más valaki, csak hasonlítasz hozzá, és ellenségeim az ő képében állítottak ide szemem elé, hogy lángharagomnak kitörését tartóztassam, fékezzem, és fényes győzelmem dicsőségével csak szelíden éljek. Mindent aképpen vallok, hiszek és érzek, amit kegyelmed vallja, hiszi és érzi, válaszolt a csipertes lovag. De most arra kérem, emeljenek föl, ha ugyan lehetséges, mert estemben szörnyűséges zúzódásokat szenvedtem. Don Quixote és a tükrös fegyverhordozója Tomé Szesziál emelte föl. Sancho le nem vette a szemét Toméról, s kérdett tőle olyanokat, hogy a feleletek nem hagyta kétséget, hogy ő csak ugyanaz igazi Tomé Szesziál, akinek mondta magát. Azonban Don Quixote annyira a fejébe vette, hogy a varázslók bűvölték el a tükrök lovagja alakját, a Bacaleus Carrascóévá, hogy Sancho nem hitte a tulajdon két szemével látott igazságot. Szóval a gazda és szolgája megmaradt csalódásában, a tükrök lovagja és fegyverhordozója pedig kelletlenül és kedvökszegetten váltak el Don Quixote-tól és Sanchótól, azzal a szándékkal, hogy valami faluba jussanak, ahol a megsérült lovagra flastromot rakathatnak, s kificamodott csontjait helyreigazíthatják. Don Quixote és Sancho pedig tovább folytatta útját Zaragoza felé, ahová a történet most nem is követi őket, mint hogy előbb azt akarja elmondani, ki volt a tükrök lovagja, s az ő hosszú orrú fegyverhordozója.